a konkrét problémájában, hogy neki lesz munkahelye, nem lesz munkahelye, meg lesz, rendes fizetése lesz, vagy nem, az ő számára tulajdonképpen indiferens ez a kérdés.
Uraim, köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a beszélgetést.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a műsort egy újabb témával. Bizonyára emlékeznek rá, gyáron kívül buszban alakult meg tavaly nyáron a szakszervezet a Hankóknál, és egészen mostanáig csak illegálisan működhetett, mert vezetői retorzióktól tartottak. Telefonon tart velünk a mai műsorban Székely Tamás, a vegyipari dolgozók szakszervezetének alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Klubrádió hallgatóit!
A Hankók megalakulása óta folyik a vita a szakszervezeti jogszerűségéről, illetve egyáltalán a létezéséről. Az ítélőtábla döntések kellett ahhoz, hogy működhessen, illetve miért ment ez ennyire nehezen?
Nem, hát az ítélőtábla azt tulajdonképpen csak megerősítette azt az alkotmányos jogot, amely kimondja, hogy a munkavállalók szabad szervezkedési jog alapján szakszervezetet alapíthatnak. Itt a munkáltatóval volt egy vita. Én úgy gondolom, hogy az ítélőtábla helyesen a mi igazunkat igazolta, és ezzel a szakszervezet ténylegesen működhet.
Székely úr, arra szeretném kérni, hogy hallgassa meg velünk együtt a közlekedési információkat, híreket, és akkor onnan folytatjuk, hogy mit hoz a jövő önöknek, mit hoz a jövő a Hankóknak, lesz-e további vita vagy sem. Már is folytatjuk hamarosan.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
A fővárosban a Rákóczi úton a Blahalúza tértől az Astoria felé erős a forgalom. A Károly körúton élénk, a Kossuth-Lajos utcán az Astoria előtt torpan meg, mutatják az utv.hu kamerái. Az Üllői út belső szakasza jól járható. A Bartók Béla úton a Móricz Zsigmond körtérnél is folyamatos a közlekedés, csak úgy, mint a Szent István körúton oda-vissza. Az állami autópálya ügyelettől tudjuk, hogy az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 134-es kilométernél befejezték a baleseti helyszínelést, már nincs torlódás. Az M0-ás autóúton erős a forgalom, de fennakadás baleset nem nehezíti az előrejutást. Az M1-M4 közös kivezetőjén, csak úgy, mint az M3-ason, erősödő forgalom mellett folyamatosan tudnak még közlekedni.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy múlt egy perccel. Jó napot kívánok, Bádár Tamás vagyok. Az MSZP frakció támogatja az ombudsman jelölteket, a Fidesz és a KDNP pedig lelkiismereti alapon szavaz majd ma az országgyűlésben. Az MDF csak az adatvédelmi biztosnak jelölt Tóth Gábor Attila jogász megválasztására mond majd igent, míg a Jövő Nemzedékek ombudsmanjának javasolt Bogdányiné Mészáros Ágnes jogászt nem támogatja az ellenzéki párt. A parlament egyébként már harmadszorra szavaz az ügyben, mert Sólyom László korábbi jelöltjeit kétszer elutasította az országgyűlés. Az államfő, ahogyan eddig, ezúttal sem egyeztetett a pártokkal az általa javasolt szakemberekről. Egyetértett a budapesti városvezetés a 4-es metró első szakaszához igényelt uniós támogatás pályázatával. Ezt a hónap végén véglegesítheti a fővárosi közgyűlés, közölte a Városháza kommunikációs vezetője. Nyári Krisztián beszámolt arról is, hogy ezután benyújtják a pályázati dokumentációt a kormánynak. A projekt összköltsége 353 milliárd forint, amiből 300 milliárd a pályázati rész. Számolta a honvédelmi miniszter, hogy a magyar honvédség tisztjei személyes kapcsolatot ápolnának, vagy a múltban ápoltak volna a Kabai Károlyhoz köthető Trendfix Kft. És a Nyír Uncia Kft. Vezetőivel vagy képviselőivel. Szekeres Imre a parlamentben azt mondta, kizárólag munkakapcsolat volt közöttük. Emlékeztetett, hogy az ügyről jelentést kért a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójától, a vezérkari főnöktől és az összhaderőnemi parancsnoktól. A vizsgálat megállapította, hogy a Magyar Nemzet és a Hír TV hivatalos iratokból született, magánlevélben leírtakat tüntette fel, magánjellegű kapcsolatokból származó információként, mondta el. Arra is emlékeztetett, hogy a hivatalos levelezések egy 2008. február 1-én történt bűncselekmény után kerültek a médiumok birtokába. Ekkor törték fel a Nyír Uncia Kft. Műszaki vezetőjének autóját, aki egy márciusi hírtévés iradóban bemutatott dokumentumokban felismerte azoknak az iratoknak egy részét, amelyet a feltört autóból elloptak. Nyilvános frakciószabályzatokat sürget az ombudsman. Szabó Máté azt javasolt, hogy a pártok nyilvános adatként tegyék közzé ezt az országgyűlés honlapján, és kezdeményezzék az ügyben a házszabály kiegészítését is. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy állampolgári beadvány nyomán indított vizsgálatot az ügyben. Szabó Máté úgy látja, a pártok egy demokratikus társadalomban nem vonhatják ki magukat a nyilvános ellenőrzés követelménye alól, mert ehhez közérdek fűződik. Olaszországban a Silvio Berlusconi vezette jobboldali ellenzék győzött a vasárnap és hétfői parlamenti választásokon. Ez derült ki a szavazóhelyiségek zárása után közzétett exit poll eredményekből. Egyelőre ennyit tudunk ezügyben, majd a részleteket későbbi híradásainkban hallhatják. Röviden az időjárásról, estig változóan felhős idő lesz a délutáni, maximum 18-20 fok körüli hőmérséklet, reggelre 6 fokig csökken, éjszaka már beborul az ég, és holnap is felhős idő lesz majd, sőt holnap délután és éjszaka ismétlődő eső lesz, ugyanakkor erős, a Dunántúlon időnként viharos északnyugati szél fúj. Szerdán, csütörtökön és pénteken átmeneti hőmérséklet csökkenésre van kilátás további esőkkel. A hétvégére változó felhőzet mellett jelentős felmelegedés valószínű. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk az előző témát, a hangukról beszélgettünk. Ha minden igaz, akkor Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének alelnöke itt van velünk a telefonvonalban. Háló, jó napot!
Jó napot,
még kérem. Egyszer. Nagyon hosszú volt itt a hírblokk, azért gyorsan még egyszer gondoltam, hogy bemutatom a hallgatóknak. Most, amikor a menedzsment végre hajlandó volt leülni a szakszervezettel tárgyalni, mi történt, mi történik, mit sikerült eddig elérniük?
Jelen pillanatban arról tudom tájékoztatni a tisztelt rádió hallgatókat, hogy március 18-án volt az első olyan tárgyalás, amellyel már a nyílt színen próbáltuk azokat a lehetőségeket felvázolni a vállalatvezetés számára, amit a szakszervezet szeretne elérni. Elsősorban itt ugye itt a kollektív szerződés kérdésköréről volt szó. Mi elkészítettünk egy együttműködési megállapodást a vállalat vezetése és a szakszervezet között, ennek a tanulmányozása folyik a munkáltató részéről.
Milyen a fogadókészség?
Hát a kezdeti állapothoz képest
pár
fordulás történt, biztos ennek bizonyos okai vannak. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit optimistábban nézhetünk az ez év következő hónapjai elé.
Más gumigyártó cégek is jöttek Magyarországra, beszéljünk mondjuk például a Bridgestone-ra, ott könnyebben ment ez az egész?
Hasonló szituáció volt, ott is a munkavállalók alapította szakszervezet keresett meg minket, és ott is hasonló helyzetből indultunk ki. Az, hogy abból a szituációból egy kicsit könnyebben jött ki a szakszervezet, az köszönhető a Bridgestone európai múltjának, én úgy gondolom, szemben ugye a Hankook esetében. Én azt hiszem, hogy a Bridgestone-nál is meg fogunk tudni állapodni egy-két olyan pontban, ami aztán a szakszervezet további együttműködését jelenti a munkáltatóval a munkavállalók érdekében.
Eddig a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete segített a Hankook szakszervezetének megalakításában, valamint a per végigvitelében is részt vettek. De magukra lehet hagyni ezeket az új szakszervezeteket? Meg tudnak állni a saját lábukon, vagy kell a további támogatás?
Nem, nekem az az érzésem, hogy egyre inkább kell ezeknek a szakszervezeteknek a kezét fogni, azért, mert a munkáltató már olyan terhet ró a munkavállalók számára, amely mellett egyre nehezebb a szakszervezeti munkát végezni. És hát az az igazság, hogy az utóbbi idő is azt mutatja, hogy egyre jobban fel kell készülnie a szakszervezeti tisztségviselőknek azért, hogy jó szakmai munkát végezzenek.
Székely úr, köszönöm, hogy elmondta ezt nekünk.
Köszönöm,
viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A 4 évvel ezelőtti uniós csatlakozás óta mindössze 70-80 ezeren próbáltak meg külföldön szerencsét, de nem jobb a hazai helyzet, sem egyik országrészből a másikba sem szívesen költöznek a magyarok, még egy jó állás reményében sem. Vendégem a stúdióban Adler Judit, a GKI gazdaságkutató kutatásvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És továbbra is velünk tart a mai műsorban Pataki Péter, az MSZOS elnöke.
Jó napot kívánok!
Először a hölgyet kérdezem, az utóbbi időben egyre többet hallani arról, hogy nem hajlandó a magyar munkavállaló más országrészben munkát vállalni, költözni, mozdulni, pedig azért régebben voltak ingázók. Miért szokott le a magyar lakosság a munkáért való utazásról?
Én azt gondolom, hogy ez így általában véve nem igaz. Pontosan azt lehet látni, hogy az a fajta középosztály, aki megfelelően iskolázott volt, és volt kellő saját tőkéje ahhoz, hogy mozduljon, az igenis elment a fejlettebb ország részekbe, hogy csak egy példát mondjak, nem véletlenül Miskolc második legnagyobb város volt, de ma már nem az, részben ennek a folyamatnak köszönhetően. Másrészt nagyon gyakori jelenség az, hogyha ezekből a körzetekből valaki az ifjúsági képzésben magasabb képzést szerez, nem megy vissza ezekre a területekre. Tehát van mobilitás, ezt nem lehet mondani.
De inkább csak a főváros felé.
Hát nem csak a főváros felé, az ország fejlettebb részei felé, Nyugat-Magyarország felé, ahol állás van a felé. De van egy olyan társadalmi réteg, aki alacsonyan iskolázott, aki nagyon rossz jövedelmi viszonyok között él. Ők bizony nem mozdulnak, még akkor sem, ha próbálnak nekik szervezni munkát ilyen ingázással különféle konstrukciókban. Ez nyilván összefügg a szociális ellátással is, de összefügg azzal a tudás és tőkehiánnyal, ami egy költözködéshez, egy ilyen típusú beruházáshoz elengedhetetlen.
Pataki úr, a szakszervezetek támogatják azt, hogy a munkavállalók egy picit mobilabbak legyenek, akár bérlet támogatással, munkavállalók szállításával, munkásszállók építésével, annyi minden lehetőség lenne.
Sok lehetőség lenne, de soha nem a szakszervezetek adták, hanem ezt mindig a munkáltatók saját jól felfogott érdekükben adják, már aki adja. Itt a probléma az az, hogy teljesen átalakult a munkaerő szerkezet és a munkaerő igény. Tehát amíg ugye említette ugye az ingázókat, ami egy nagyon jellegzetes munkavállalási forma volt, illetve hát ugye megkülönböztettük ugye a napi bejárókat, meg akik hetente ingáztak, ugye emlékszünk hát már az idősebbek a régió fekete vonatokra. Igen. És egyebekre. Azért ne felejtsük el, hogy ezeknek az embereknek egy jelentős része valóban alacsonyan kvalifikált, segéd, egyszerű betanított munkával dolgoztak, elsősorban az építőiparban, kivitelező építőiparban. Ma ez is átalakult, és megszűntek azok a nagyvállalatok és nagyvállalkozások, akik így alkalmazták a munkaerőt. Teljesen más a gazdaság szerkezete. Például az építőipar egy jó példa erre, ahol az alvállalkozó alvállalkozójának az alvállalkozója dolgozik, és azok veszik föl ezeket az embereket, akár ugyanilyen munkára, de az nem biztosítja azt, hogy ez munkásszállást tartson fönn, akkor ehhez kapcsolódóan ugye egy csomó szociális ellátást, egyebeket. Még azt is tapasztaljuk, és ez ellen azért elég rendesen felszoktunk lépni szakszervezetként, hogy azon spórolnak, vagy próbálnak spórolni munkáltatók, hogy például azt az utazási költséget sem akarják téríteni, amit egyébként jogszabály ír elő. Tehát ugye ma is az a helyzet, hogy ha valaki nem azonos közigazgatási területen lakik, mint ahol dolgozik, akkor ott a munkáltató köteles a bérletet 80-85%-ban attól függ, hogy autóbusz vagy vasút téríteni. Mégis sokszor tapasztaljuk azt, hogy már az állásinterjúknál a felvételnél közlik, hogy hát utazási költséget nem térítünk, lehet választani. Teljesen jogszerűtlen egyébként ez a magatartás, ezzel nem föl is szoktunk lépni.
Igen?
Borzasztó nagy a kínálat ezekből az alacsonyan képzett emberekből. Nagyon alacsony a foglalkoztatási rátájuk, 30% körüli, tehát azért többnyire ilyeneket lehet helyben is találni. Én csak megerősíteni akartam azt, hogy Pataki Péter mondott, tehát nem nagyon szívesen költenek rájuk a munkáltatók, többnyire megtalálják enélkül is ezt a kört.
Van egyébként különbség az idősebb és a fiatalabb munkavállalók között, mondjuk kifejezetten az 50 és 50 év körüli felettiek rugalmatlanabbak, mint a fiatalok?
Nyilván rugalmatlanabbak, és pont ezeknél a fizikai munkáknál nyilván már rosszabbul is terhelhetőek, tehát a munkáltató is szívesebben választ egy életerős, jó fizikai teljesítő képességű embert, mint sem egy idősebbet.
Ami, igen?
Még egy különbség van, ha a korosztályra kérdez. Ugye itt szóba került az is, hogy nem csak országon belül, hanem országon kívül munkát találni. Ott egyértelműen tetten érhető a korbeli különbség.
Ott a fiatalok.
A fiatalok javára, ami egyrészt hát a mobilitásuk miatt is van, de itt van egy nagyon fontos dolog, a nyelvi korlát, ami ugye a magyar egy eléggé elszigetelt nyelv, és azért rosszul állunk mi általában nyelvtudással, de azért a fiatalabb korosztályok már lényegesen jobban. Legalábbis ma már azért ilyen 20 éves fiatalok középiskolát végezve is már valamilyen olyan alapszinten azért valamennyi nyelvi készséggel rendelkeznek, amivel neki tudnak indulni, akár egyszerűbb munkákat vállalni Európában.
Tehát csak egy példát megengednek nekem, akkor belföldön nem szívesen utaznak, vagy költöznek más városba munkalehetőség reményében a magyarok, olvasott az egyik cikkben, a tűrős határ legfeljebb 50 kilométer, pedig a cégek extra juttatásokkal csábítják, például a mérnököket. Ez ellentmond annak, hogy az alacsonyan kvalifikáltak, meg annak, hogy nem feltétlenül kínálnak a cégek megfelelő juttatásokat. Itt mi a gond?
Hát itt nyilván az a gond, főleg a keleti ország részekben, hogy oda nem szívesen mennek, viszont a magasan kvalifikáltak, és ott kell bizonyos extra juttatásokat nyújtani ahhoz, hogy menjenek el a fővárosból, vagy a nyugati ország részekből, vagy egyáltalán felvállalják ezt az életmódot. Mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy egy ember megy, hanem általában családoknak kell menni, feleségnek is kell munkahely, gyereknek is,
stb.
És akkor, ha úgy gondolják, hogy ez valamiféle érdeksérelmet szenved, akkor inkább nem választják.
Hamarosan innen folytatjuk a közlekedési információk után.
Klubrádió. Tiszta beszéd. Játszva Pekingbe. A Klubrádió olimpiai játéka. Minden hétköznap a reggeli gyorsban elhangzik néhány érdekesség az olimpiákról. Ha jól figyel hétfőtől péntekig, megfejtheti a titkos telefonszámot, amellyel már ezen a héten elérheti, hogy ön utazhasson partnerével az olimpiára. Mi kell ahhoz, hogy játszva eljuthasson Pekingbe? Hallgassa a reggeli gyorsot a Klubrádióban.
Közlekedési hírek.
A telelőtt taxisoktól tudjuk, hogy baleset történt a fővárosban a Baross utca 65-ös szám előtt. A balesetben egy mentő és egy személyautó ütközött össze a kifelé vezető oldalon. Torlódásra számítsanak. A József körúton a Blahalúza tér felé lassult le az előrejutás. Az Üllői úton a Hőgyes Endre utcánál sávlezárás miatt nehéz a körút felé kikanyarodni. Jól járható az Árpád, a Margit és az Erzsébet híd, azonban még mindkét irányban. Az egyes főúton Budaörs és Herceghalom között ma több helyen a szalagkorlátot tisztítják és javítják. Az útlezárások miatt lehetnek fennakadások a forgalomban.
Reklám. Mi kerül ma 299 forintba? Megkérdeztünk néhány kisvállalkozót.
Egy kiló kenyér.
Egy szál tulipán.
Egy kilométer taxival.
A bankszámlám havi díja.
Válassza a cég bázis üzleti számlát számlavezetéssel és internetbankkal már havi 299 forintért. Sikerszámla vállalkozásoknak. EBKM 0,1%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes ismertetés a bankfiókokban és az üzletszabályzatban, illetve hívja a CIP 24-et. 0640 242 242. CIP Bank. Egy hullámhosszon.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel. A stúdióban itt van Adler Judit, a GKI gazdaságkutató kutatásvezetője, valamint Pataki Péter, az MSZOSZ elnöke, és a munkavállalók mobilitásáról, vagy annak hiányáról beszélgettünk, inkább ezt kell mondani, mert hogy nem igazán mobil a magyar munkavállaló. Komoly gondot okoz az is, hogy minimális a különbség a szociális juttatás, valamint a minimálbér között. Sokaknak egyszerűen nem éri meg munkába járni, és pláne elköltözni, mondjuk emiatt felrúgni az addigi kényelmes életet. Ilyenkor a szociális juttatásokon, vagy inkább a béreken kellene változtatni?
Tud az igazság, hogy a jövedelem viszonyok az alsó szinten borzasztó nyomottak. Tehát a Magyarországon ugye a minimálbér nem éri el a létminimumot, ez önmagáért beszél. Ezek után nagyon nehéz alátenni egy olyan szociális ellátási rendszert, ami annyit még ad, hogy ne halljanak éhen, de nem ad annyit, hogy elvegye az érdekeltséget a munkavállalástól. És ezt egyelőre nem nagyon sikerül megoldani. És pont még az is probléma, hogy ezek az emberek, akik általában ebben a rendszeres szociális segélyben részesülnek, hátrányos területi elhelyezkedésben találhatók ott, ahol semmiféle munkahely nincs, ahonnan nagyon nehéz közlekedni. Úgyhogy nem valami, csak nem kötözködni akarok, nem valami kényelmes életet nem akarnak ők ott hagyni, nagyon szerény élet körülmények között élnek, de nyilván se pénzük, se...
A kényelmesen inkább a megszokottat.
Hát igen, a megszokottat, és mivel a szociális segély plusz a gyermekek után járó ellátások, mert ugye itt általában sok gyerekes családokról van szó, nettóban már kiadják közel a minimálbért, és ezek az emberek tulajdonképpen csak minimálbérre számíthatnak akkor is, hogyha elhelyezkednek, hát nincs nagy érdekeltség arra, hogy nagyon intenzíven keressék azt a munkát.
Pataki úr?
Igen, ezt egyébként mi is nagyon nagy gondnak látjuk, ezt többször meg is fogalmaztuk, ilyenkor persze szoktak minket demagógnak, meg mindenfélének nevezni, különösen munkáltatók, amikor azt mondjuk ugye, hogy az a baj, hogy a minimális bérek, tehát a legkisebb keresetek, azok ennyire alacsonyak, és ez jelenleg úgy tűnik, hogy egy feloldhatatlan probléma így, ahogy van. Tudnék az, amit itt még a kormány is próbál most meghirdetni, hogy ugye érdekelté kell tenni az embereket, hogy inkább munkajövedelmük legyen, ez rendben van, csak hát nem mindegy, hogy hogy tesszük. Szerintünk úgy kellene, hogy mondjuk a munkajövedelem legyen lényegesen magasabb, és én is egyébként azt szoktam mondani, hogy botrányos állapot egy országban, hogyha a minimális bér nettó tartalma nem éri el a számított létminimumot, hát akkor nagyon nagy baj van. Erre a munkáltatók egy része azt szokta mondani, hogy már pedig mi nem tudunk ezért a munkáért többet fizetni, mert nincs jövedelmezőség. Akkor pedig odáig jutunk el, hogy a gazdaságnak egy jelentős szeretének vagy szeletének a jövedelmezőségével van gond.
Így van.
Egyébként meg azt szeretném még mondani hozzá, amikor azt mondja, hogy ugye ezt a kényelmes állapotot nem akarják otthagyni, vagy bizonyos munkáltatók panaszkodnak, hogy nem találnak embert. Itt nagyon szét kell választani. Valóban ma Magyarországon kialakult egy olyan, hogy bizonyos szakmákban, bizonyos kvalifikált munkakörökre tényleg nem találni embert, mert nincs elég képzett munkaerő. És itt például mondjuk egy technikusi szintre, vagy egy nagyon jó szakmunkás szintre, például az jellemző, hogy a legfejlettebb részén is az országnak nem találni munkaerőt, ami megint egy összetettebb kérdés, elsősorban azért, mert az elmúlt 20 évben sikerült a szakképzést tönkretennünk, tehát nincs is utánpótlás. És most kezd mindenki fölébredni az országban, hogy baj van, hát azért kellenének jó szakmunkások ahhoz, hogy valódi produktum legyen az országban. Nem lehet ugye csak... simán gimnáziumi érettségire felkészíteni az embereket. Meg
mondjuk attól még nem lesz Eszterje,
igen,
és
attól még nem lesz jó szakmunkás.
És beszólhatok, tehát struktúrát ugye ez a magyar munkaerőpiac abból a szempontból is, hogy vannak a jövedelmezőbb, jobb munkáltatók, amiknek egy része a multinacionális cégek vagy magyar nagyvállalatok, akik, hogy úgy mondjam, megfizetik a jó szakmunkást, a jó technikust rendesen, de van a magyar kis- és középvállalati kör, aki többnyire tényleg olyan tevékenységeket folytat, ami nem elég jövedelmező, ezért tényleg minimálbéren olcsón szeretne jó minőségi munkaerőt kapni, és ez a kettő már így nem jön össze.
Mi lehet a megoldás? Hogyan lehetne mozgásba hozni?
Ez a versenyképesség értelmezése, ugye azt mondják, hogy magas a minimálbér, ez rontja a versenyképességet. Most az a kérdés, hogy miben akar Magyarország versenyképes lenni, az ázsiai bérekben, vagy pedig azokkal a fejlett országokkal, amelyek olyan termékek gyártásával, szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak, ami biztosítja azt a bizonyos magas jövedelmezőséget, ami mellett meg lehet fizetni normálisan a foglalkoztatottakat is. És én azt gondolom, hogy Magyarországon ez a probléma, hogy nem ebben az utóbbi felfogásban értjük a versenyképességet, hanem inkább azt gondoljuk, hogy ezekhez a hát szerény képességű és adottságú vállalkozásokhoz kell alkalmazkodni bérbe, ami azt gondolom, hogy hosszú távon nem vezet sehova.
Hölgyem, uram, köszönöm a beszélgetést, ennyi időnk volt ma.
Mi is köszönjük.
Az elmúlt fél órában Adler Judit, a GKI gazdaságkutató kutatásvezetője, valamint Pataki Péter, az MSZOS elnöke volt a vendégem. Mára pedig ennyi fért a műsorunkban, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, de a www.vds.hu honlapon is. Én kollégáim Burger Lajos, Ricsovics Kinga és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió.
Tények,
vélemények.
euró percek. A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
A műsor támogatója a Külügyminisztérium.
Az Európai Unió előírása szerint a tagországoknak évente fejenként 4 kiló elektronikai hulladékot kell gyűjteni. Ez persze nem azt jelenti, hogy kezdjük halmozni otthon a mobiltelefonokat és mikrosütőket. A jogszabállyal azt próbálják elérni a szakemberek, hogy a veszélyes alkatrészeket tartalmazó berendezések ne keveredjenek a háztartási hulladékkal. A legutóbbi felmérés szerint az osztrákok a kívánt mennyiség dupláját, több mint 8 kg elektromos hulladékot gyűjtöttek össze. Egy hazai elektronikai hulladékokat begyűjtő és kezelő cég e-hulladék üzletágának vezetője Tihanyi Ervin szerint Magyarország is teljesíti idén a kötelező mennyiséget.
Az elektromos és elektronikai berendezések, amikor hulladékká válnak, ugye ezek veszélyes és hasznos anyagokat egyaránt tartalmaznak. Most éppen ezért fontos, hogy ezeket megmentsük a kukától, ugyanis a kukák tartalma általában háztartási hulladék égetőkbe vagy hulladék lerakókba kerül. És ezekben az intézményekben a veszélyes hulladékoknak nincs helye.
Az Unió milyen jogszabályokat határozott meg, illetve mit tett kötelezővé a tagországok számára?
Két alapvető jogszabály van, 2002-ben jöttek életre ezek a jogszabályok. Az egyik azt határozza meg, hogy a gyártók bizonyos veszélyes anyagokat korlátozniuk kell a gyártás során az elektromos berendezésekben. A másik pedig a hulladékká vált berendezésekre vonatkozik, a másik jogszabály, ez egy Európai Uniós direktíva, tehát irányelv, melynek a jogszabályba illesztése kötelező a tagországok számára.
Az, hogy az elektronikai hulladékok felhalmozódhatnak, annak mi lehet elsősorban az oka? Az, hogy olyan iramban fejlődnek ezek, hogy mindig újra van szükségünk, vagy egész egyszerűen az ember nem fordít arra időt és energiát, hogy ezeket megjavítassa és inkább újat vesz?
Mindkettő az oka. Magyarországon is eljutottunk oda, hogy sajnos az élőmunka ára már drágább, vagy összemérhető a nyugat-európai szintekkel, tehát nem megjavítjuk ezeket a berendezéseket, hanem inkább újat vásárolunk helyettük. Mellesleg a berendezéseknek a avulási ideje is jelentősen csökkent.
A munkájuk során tudják azt tapasztalni, vagy érzékelni, hogy Magyarországon mekkora mondjuk a hajlandóság az elektronikai termékek gyűjtésére?
A gyűjtésben mindenképpen tapasztaljuk. Nehéz erre válaszolni, ugye leginkább csak összehasonlítani tudja az ember esetleg más országokkal. Az Európai Uniós direktíva minimálisan 4 kg per fő per év mennyiségnek megfelelő elektronikai hulladék begyűjtését írja elő a tagországok számára. Ez ugye Magyarország esetén 42 ezer tonnát jelent ebben az évben, tehát 2008-ban. Most vannak olyan tagországok, ahol nem 4 kg per fős átlagot értek el, hanem 12-t vagy 8-at, tehát lényegesen többet, míg olyan országok is vannak, ahol 0,1-0,5 kg per fős átlag van. Magyarország úgy tűnik ebben az évben teljesíteni fogja a 4 kg per fős átlagon.
Mi megfelelően vagyunk tájékoztatva erről?
Én úgy gondolom, hogy nem. Ugyanis, ahogy említettem, ez a 4 kg per fő per éves előírás, ez egy minimum előírás, méghozzá a háztartási berendezésekre vonatkozóan. Tehát igazán a feladat az, hogy valamennyi hulladékká vált eszközt be kell gyűjteni, szelektíven össze kell gyűjteni, és a megfelelő módon kezelni kell. És én úgy gondolom, hogy a felvilágosítás rettenetesen fontos ebben az ügyben, hogy valóban minden, tehát a mobiltelefontól kezdve a mosógépig minden elektromos berendezés a megfelelő feldolgozóhoz, hulladékhasznosítóhoz kerüljön. Más hozzánk hasonlóan később csatlakozott országokban úgy tapasztaltam, hogy erősebb, jobb a felvilágosítás ezen a téren.
Van még egy fontos dátum, ez a december 31-e az idei évben. Ott mi fog változni, vagy tényleg mennyiben lesz szigorúbb ez az uniós változtatás?
Arra lehet számítani, hogy a 4 kg per fő per éves minimum begyűjtési rátát vagy kvótát meg fogják emelni. Na most vita van persze a tagországok között abban, hogy ezt egyöntetűen valamennyi tagország számára elő lehet-e írni. Éppen amiatt, ahogy említettem, hogy vannak rendkívül nagy különbségek a tagországok között. Itt nem csak a gyűjtésről van szó, hanem a tagországoknak a életszínvonal beli fejlettségek között is van különbség, és emiatt a hulladék, a képződő hulladék hulladék mennyiség és különböző. Tehát mindenképpen lehet valamilyen szigorításra számítani, én úgy gondolom ebben az évben, illetve hát a jövő évtől kezdve.
Tavaly Európában összesen 2,2 millió tonna berendezést hasznosítottak újra. Az Európercekben Tímár Ágnest hallották.
Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
A műsor támogatója a Külügyminisztérium.
Kedden este 9-kor
basszus.
Itt az ideje, hogy megkérdezzük Szép Fruzsinát, mit végzett a zenei exportiroda az elmúlt fél évben. Hogy